Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép napot, kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. Péntek van, délután van, fintech világa. Szuppán Márton a PEAK alapítója van itt a stúdióban. A múlt héten kriptóztunk, ugye kriptokereskedés Magyarországon, és már akkor beharangoztuk ezt a mostani adást a predikciós piacról. A múlt héten is edukáltál, hát ez is egy ilyen izgalmas, ismeretterjesztő adás lesz. Nekem mindenképpen predikciós piac. Milyen kár, hogy túl vagyunk már a pápa választáson.
Így van, és a pápa választása is egyébként abszolút lehetett predikciós piacokon ügyleteket kötni. Erről szól ez. Mindenféle valószínűségre lehet igennel vagy nemmel voksolni valójában, és az nagyon érdekes, hogy nagyon, nagyon sokszor sokkal pontosabb képet lehet kapni ezekről a szabályozott piacokról, mint a közvéleménykutatóknak a mondásairól. Az amerikai elnökválasztásnál nagyon sokáig billegett, nagyon sok közvéleménykutató azt hozta ki, hogy demokrata győzelem fog születni. Végig a predikciós piac szokon Trump győzelmet lehetett látni egyértelműen, tehát az nagyon érdekes, hogy ez egy minden tőzsde egyébként, amit ugye nem manipulálnak, és kellően nagy a szám, ott azért a manipuláció nehéz. Minél nagyobb a szám, minél nagyobb a kereskedők száma, ügyfelek száma, minél több adásvétel van, minél nagyobbak a volumenek, annál nehezebb befolyásolni egy ilyen piacot, amíg mondjuk egy 1000-10000-100000 elemszámú közvéleménykutatást, pláne hogyha mondjuk földrajzilag azt úgy csavargatjuk, hogy csak a fővárosban kérdezgetünk, vagy csak a vidéken kérdezgetünk, akkor ilyen merőben ellentétes adatok, számok, kép tud kirajzolódni. A predikciós piacnak van egy olyan sajátossága, hogy ötvözi a jövőben bekövetkező eseményekkel kapcsolatos valószínűségeket a tőzsdének ezzel az önszabályozó módszerével. Tehát a predikciós piac az egy olyan piac, ahol különböző eventekre, eseményekre tudunk igennel vagy nemmel tétet tenni. És egy nagyon izgalmas piac egyébként, mert gyakorlatilag egy ilyen 0-1 játék. Konkrétan ezek a piacok úgy épülnek fel, hogy vagy $0 kapsz vissza, vagy $1 kapsz vissza, és akkor nyilván ilyen kontraktusokat lehet kötni 10000-es, 100000-es milliós tételekben. Az ár az pedig 0 és 1 dollár között mozog. Hát azért dollárban beszélünk, mert jellemzően ezek a piacok egyébként szabályozott módon az Egyesült Államokban működnek dollár alapon. De gyakorlatilag a 0 és 1 dollár közötti árazásról beszéltünk, minél magasabb az ár, annál nagyobb a pozitív kimenetnek a valószínűsége, annál kevesebbet nyersz.
De 1 milliót is fölteltek.
Persze.
Tehát nincs limit.
Egy kontraktus a 0-1 dollár közötti tétel, és ezt talán említettem az előbb is, hogy ha te 10 millió dolláros tét, vagy 10 millió kontraktusos tétben akarsz játszani, akkor 10 milliószor kell befizetni a 0-1 dollár közötti összeget. Nézzünk egy példát, mert ezért ilyen egészen elvontnak tűnhet ez, egyébként meg baromi egyszerű. Lesz recesszió 2025-ben, az igen, az az 1 dollár, nem a $0, és
december 31-én kiderül.
December 31-én vagy valamilyen, de így van. Ugye, így van, igen, hogyha 2025-ös évre fogadunk, akkor igen, van egy időbelisége, ezeknek egy lejárata. Ebből a szempontból picit hasonlít a határidős ügyletekre. Hogyha itt arról beszélünk, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy lesz recesszió, akkor egy 1 dollárhoz közeli. Erről beszélünk, hogyha nagyobb a valószínűsége, hogy nem lesz, akkor maga egy $0 közeliről beszélünk, illetve meg is fordulhatnak itt a számok.
Pontosan látom azt, mondjuk most júliusban valamikor, amikor beszélgetünk, hogy hogy áll ez a mérleg, hogy éppen így van. Hogy áll.
És hogyha úgy tetszik, ez a idézőjelek között azért, de a népnek a véleményét mondja el. Azért mondom, hogy idézőjelek között, mert ott mondhat, vannak az intézmények, ott vannak az alapkezelők, ott van egy csomó-csomó szereplő, de ott van a lakosság, és pont erről szól egyébként, ilyen kontraktusokat azért lehetett kötni a múltban, és kötöttek is sokan, jellemzően egyébként nem, most hirtelen azt gondolhatnánk, hogy ez egy ilyen intézményesített, értékpapírosított szerencsejáték, de azért erről szó sincsen. Nyilván minden tőzs, de az OTP részvényt is vehetek úgy, hogy becsukom a szememet, aztán vagy sortolom, vagy longolom, akkor gyakorlatilag szerencsejátékról beszélhetünk, de azért itt nagyon komolyan le lehet fedezni különböző eseményeket, az időjárástól kezdve a terméshozamon át rengeteg mindenre lehet kontraktusokat kötni, és hogyha belegondolsz, akkor az is egy nagyon komoly hedzselési lehetőség, hogy tudsz arra a kontraktust kötni, hogy ki lesz az elnök a következő elnökválasztáson, hiszen ahogy látjuk is, ez egyébként nagyon durván befolyásolja a piacokat. Tehát ezekkel nagyon komoly fedezeti pozíciókat lehet kiépíteni. Nagyon hasznos ez a struktúrált gondolkodású trédereknek, akik jellemzően egyébként nem magánszemélyek, tehát itt a magánszemély az tényleg inkább a spekulatív oldalon van ott, és ez nem is baj egyébként, egy tök érdekes spekulatív piac, valamilyen nagyon hiszünk abban, hogy Trump lesz az elnök a következő forduló után is, ugye annyira nem lehetséges, majd meglátjuk, akkor tudunk ilyen kontraktust kötni, de lehetett itt olyanra is fogadni, ahogy indít-e katonai akciót Irán ellen az USA 2025 első fél évében.
Ez eldőlt,
és akkor ez kifut. Igen. Van olyan event is egyébként, ami nem dátumhoz kötött, hanem az eventnek a bekövetkeztéhez, tehát ilyen egészen struktúrált logikák tudnak itt létrejönni.
De nem véletlen mondtam a pápát. Nem a mostani pápa választás, ez egy dolog, ez lefutott, de hát erre már az 1500-as években is fogadtak. Ugye csak nem ilyen struktúrált körülmények között, ahogy mondtad, és talán nem volt ekkora felügyeleted, de akkor, hogy itt a római nemesek meg bankárok fogadtak arra, hogy ki lesz a következő pápa, 1591 5. Gergely.
Így van, ez valami...
Kollektív tipp, igen.
Így.
De akkor mi különbözteti meg, mert azt mondtad, 10 perce, hogy az mennyivel másabb ez, mint egy közvéleménykutatás. Oké, mert az nem mindegy, hogy kifizeti a révészt meg a közvéleménykutatót, ezt tegyük félre, legyen mondjuk nagyon korrekt az a közvéleménykutató. Az a különbség, hogy itt a pénzemet teszem rá?
Nem, az a különbség, hogy nincs korrekt közvéleménykutató.
Értem, de azt mondtam, hogy ezen lépjünk túl.
De nem, tudunk, túl, de nem tudunk túllépni. Aha. Ha lenne, akkor nem lenne pontosabb. Nincs korrekt közvéleménykutató,
mert csak megkérdezel arról, hogy most mind a ketten rövid nadrágba jövünk-e holnap után a stúdióba, ezt is föltehetnénk, ugye? Ugyanígy, ez ki fog derülni, amikor itt vagy a műsor elején, hogy igen vagy nem, de ha pénzt kell rátennem arra, hogy a szuppán rövid vagy hosszú, akkor a többet gondolkozom rajta.
Ez te abszolút benne van, teljes mértékben benne van ez a faktor.
Hogy nincs ingyen, vagy tudod, hogy nem ingyen adom, hanem 5 forintért adom
igen,
a dolgot.
De tényleg ez szerintem egy komolyan vendő faktor a tiéd mellett, és talán egy picit egyébként én ezt erősebbnek érzem, de ez nem azt jelenti, hogy így is van, hogy nincs korrekt közvéleménykutatás, tehát valaki...
Akár a kérdés felvetés is.
A kérdés feltevés, minden. A mintavételi egység, egy csomó-csomó dolog befolyásolja, nyilván a megbízást adó is. Valamilyen mondom, szerintem ezen lehet keseregni, meg nem, ez én azt gondolom, hogy ez egy tény. Itt meg emberek oda mennek, és azt mondják, hogy én azt gondolom, hogy ez így lesz. Azért az is fontos pont, amit az előbb mondtam, hogy ezt hedzselésre is használják sokan, tehát van megfigyelhető olyan, hogy valaki amúgy pont a véleménye ellen fogad itt. Mondjuk kiépít egy nagy portfóliót, nem tudom, gabonakereskedésben, vagy nyersolaj kitermelés területén, és ő elkezd kontraktusokat kötni arra, hogy lefedezze saját magát, pedig egyébként nem abban hisz, hogy bekövetkezik a baj, hanem egyfajta biztosításként használja ezt. Szóval...
Jó, de kik csinálhatják ezt, mert ha már a múlt héten kriptokereskedés volt, ugye, meg ez a nagy kriptofék, meg mindenféle, meg fake news a kriptokereskedésre kapcsolatban, akkor nézzük már meg, hogy ez ki felügyelheti, vagy ki végezheti ezt a szolgáltatást, mondjuk. És mert még be is árasztad nagyon klasszul, hogy sokan vannak ebben ezen a piacon, ezen a predikciós piacon, de azt láttam, nagyon komoly eltérések vannak abban, hogy ki hogy számolja föl a saját marzsát azon, hogy te most itt fogadhassad, hogy ki a rövid nadrágba.
Abszolút, alapvetően viszonylag régóta, ugye, ahogy mondtad, az 1500-es évek óta, de hogy valójában a pénzpiacon is régóta létezik ez a terület, bináris opció néven futott ez nagyon sokáig, és az intézményi befektetők, azok tudták ezt használni az előbb említett fedezeti logikával, tényleg nagyon régóta. Ami történt itt az elmúlt években, az, hogy technológia előretörése miatt, meg ezeknek a discount broker platformoknak a demokratizációja miatt, Robinhood és társaik, gyakorlatilag elértek ezek a termékek az ügyfelekhez, és ezek a cégek mindig keresik azt, hogy milyen termék, az uncsi Apple, Google részvények mellett milyen izgalmas, új, pici beszállóval elérhető termékeket lehet piacra vinni, amiből nyilván ők marzsot tudnak elérni, meg el tudják érni azt, hogy az ügyfelek pénze minél gyorsabban forogjon. És gyakorlatilag ezeknek a cégeknek a lobbija vezetett oda, hogy mára ez egy lakossági termékként elérhető. Ugye nagyon nagy különbség van a között, hogy egy BlackRock méretű cég egy Morgan Stanley Treasury desken milyen egyedi struktúrált ügyletet tud megkötni, körülbelül úgy néz ki, hogy így a két cégnek a képviselője, mint mi, csak mikrofonok nélkül.
És nem rövid nadrágban
beszélgetnek egymással, és kialakítanak egy olyan struktúrált terméket, ami az adott cégnek kell. Ezt nem nagyon nézi a felügyelet, nyilván az fontos, hogy felügyelet entitás legyen, aki ezt szolgáltatja, de ezek treasury ügyletek. Az, hogy ez széles körben demokratizáltan kisbefektetőknek elérhető legyen, az egy teljesen másik kérdés. Hasonló ez, mint a Bitcoin ETF. Ott is nagyon-nagyon sokáig ment a törvényhozóknak a gyurmázása, meg a törvényeknek, jogszabályoknak a reszelgetése, hogy ez elérhető legyen, és utána föl is boostolta a kriptopiacot árfolyamok tekintetében. Itt is hasonló játszódott le. Elkészült egy olyan szabályozás, sikerült helyezni egy olyan kis dobozkába ezt a terméket, amire azt lehetett mondani, hogy jó, az innentől kezdve egy ilyen típusú szabályozott ügyletnek a keretében bonyolítható, és kisbefektetők számára standardizált formában, engedélyezés tekintetében is standardizált folyamatok közé szorítva elérhetővé vált.
És akkor, hogy mennyi pénzért?
Ez tipikusan a felületektől, a szolgáltatóktól függ, de egyébként viszonylag jó árazással elérhető, van, akinél egyébként nagyon magas. Az van, hogy azért ez nem egy árérzékeny piac. Nagyon nagyot lehet vele nyerni, és igazából beárazódik a kontraktusnak a költsége a 0-1 dollár közötti árba, és hogyha nagyon magas az ár, akkor egyszerűen nem kötik meg az ügyletet, tehát kiárazódnak a drága szolgáltatók. Ez tényleg egy nagyon érdekes önszabályozó logika, amivel egy nagyon komoly keretkön 0 és 1 dollár között jojózik az árfolyam. Ezért gyakorlatilag...
És szakosodnak is akkor ezek a nevezőcsok bonyolítóknak, ugye, mert láttam, hogy van, aki klímára, van, aki választásra, van, aki sportra, geopolitikára.
És van olyan, aki kifejezetten egyébként előtérbe tolja, nem azt mondom, hogy csak ilyen ügyletek érhetők el nála, de talán még van olyan szolgáltató is egyébként, aki azt mondta, hogy ő csak ezen a predikciós piacon szeretne aktív lenni, és ott mindenre a tévésztároknak a holnap utáni vacsorájától kezdve minden hülyeségre lehet kontraktust kötni, ez tényleg egy kicsit ebbe az ilyen bulváros, mainstreames irányba hajlik bele, de ha belegondolsz egyébként olyan szempontból, nem egy rossz dolog, hogy mégsem egy online szerencsejátékos cégnél kell ott az odds-okat megérteni, meg aztán bízni benne, hogy ki visszakapja az ember a pénzét, ki lesz fizetve, stb. Ez mégis egy egyen reguláltabb piac, mint a szerencsejáték piac, de van ennek egyébként, ennek az egyenesnek, hogyha az egyik oldalára föltesszük azt, hogy a nagy intézményi szolgáltatók fedezik a kockázatukat, a másik oldalán ott van abszolút az ilyen szerencsejáték felhangokkal.
És ez a kettő között ingázik attól. Mert ez nekem nagyon tetszik, a globális átlaghőmérséklet 2025-ben hogy fog alakulni, +1, +1.5, vagy ott is van egy valami szórás, hogy erre teszek, és hogy ebbe én beszállok valamilyen, ezért én foglalkozom, akkor lehet, hogy másképpen oltom le a villanyt. Ez már nagyon messze visz,
Ezek benne vannak.
De mindig az edukációt
hatás,
mondod.
Ez a pszichológiai hatás is simán benne van ezekben, és ilyen módon egyébként tök jó dolgot lehet ezekkel elérni. És tényleg gyakorlatilag bármit le lehet fedezni, bármilyen kockázatot le lehet fedezni. Ez a klíma, célokkal kapcsolatos átlaghőmérséklet, stb. Üvegház hatású gázok kibocsátásának a mértéke, vagy azok visszaszorulása. Ezek egy csomó esetben arra vannak létrehozva, hogy a multi nagyvállalatok, multi cégek, vagy akár lassan a középvállalatok, ugye az ESG szabályozás miatt egy csomó pénzt el kell, hogy költsenek ezekre, és ezeket gyakorlatilag vissza lehet fedezni, és azt lehet mondani, hogy jó, hát nekem kötelező elkölteni, de közben egyébként kötök egy ilyen kontraktust, és akkor valamelyik majd kifizetődő lesz.
A predikciós piac az tisztább lesz, mint a mondjuk a sportfogadás?
Hát nagyon sok aspektusa van annak, hogy mi az, ami tiszta, mi az, ami nem, mivel egy komolyabb szabályozó hatóság áll a háttérben, nagyobb tapasztalattal, ezért én azt gondolom, hogy igen, de nyilván mint egy sportfogadást, akár egy sporteseményt, akár egy részvénynek az árfolyamát, úgy nyilvánvalóan itt is lehet manipulálni falshírekkel. Szerintem leginkább itt falshírekkel lehet egyébként manipulációt.
Vagy nagy bevásárlással. Vagy nagy...
Az az érdekes, hogy egyébként itt a nagy bevásárlással én most azt látom, amennyire itt ez a rövid készülés alatt a műsorra megértettem ezt a piacot, hogy szerintem kevésbé lehet árfolyamot mozgatni. Lehet nyilván, de nem fogja megérni, mivel egy lejárathoz kötött kifizetéssel van szó. Mit érek el azzal, hogyha nagyon bevásárolok, eltolom az árat, utána csökkentem a saját profitomat, vagy esetleg beszélni. Én sokkal inkább azt gondolom, hogy fals hírekkel lehet egy-egy ilyen tranzakciót, vagy egy-egy ilyen kontraktust, vagy kontraktus sorozatot megzavarni.
Predikciós piac itt a fintech világában, a hírek, az érdekességek, az információk, a részletek a fintech.hu-n. Szupán Márton, Pík, köszönöm.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.